Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit itt ma este reggel. Még nem tudjuk, hogy mikor fog kikerülni a felvétel a Próza Nostra podcastjének első adásán, ami majd Mobcast névre fog hallgatni. Mai beszélgetésünk a Dűnéről fog szólni, illetve egészen konkrétan a Dűne legújabb film adaptációjáról, és elsősorban szeretnénk adaptációs kérdésekről beszélni, aztán meglátjuk, hogy merre visz majd el bennünket a beszélgetés. Résztvevőink Kovács Rezsuk Dániel.
Sziasztok!
És Makai Péter.
Üdvözlöm a hallgatóságot!
A Próza Nostra szerkesztőségének tagjai, moderátorként pedig Benkő Marianna vagyok. Üdvözlök mindenkit, és akkor csapjunk is bele a közelébe. Én nagy Dűne rajongó vagyok, ezt egy tavalyi vítás felvételben beszélgettünk is erről nagyon sokat az akkori résztvevőkkel, de szeretném megkérdezni titeket, hogy ti hogyan viszonyultok a regényhez, hogy ismertétek meg a Dűnét, és úgy egyébként úgy, hogy szeretitek az alapanyagot, vagy nem szeretitek.
Hát én, nekem az első találkozásom a Dűnével az a David Lynch filmje révén volt, így a 90-es évek végén, amikor kábelen ment az ismétlés, és hát ennek hatására szereztem be azt hiszem pár évvel később a Szukics kiadótól a magyar fordítást. Azt olvastam először, játszottam a videójátékkal, illetve nem sokkal később futott a egy sci-fi csatorna által létrehozott minisorozat is, amit szintén láttam, és hát ez egy érdekes összjátékot eredményezett, hogy többféle vízió volt egyszerre a fejemben. Aztán pár éve kezdtem el olvasni angol eredeti nyelven a regényt, illetve most így a különböző képregény adaptációkat is volt szerencsém elolvasni, beleértve az Atreides háznak a fordítását, ami éppen most fejeződött be a 12. résszel.
Én pedig legelőször a Dűnével nem is könyv vagy filmformátumban találkoztam, hanem számítógépes játékként, ugyanis az 1992-es Cryo Interactive féle Dune volt, ami legelőször a kezem ügyébe került, és igen, mély benyomásokat tett bennem, majd utána nagyon kisiskolás koromban találkoztam legelőször a Dűnének a szövegével, és én is a Szogics kiadós Dűnén nevelkedtem, ami ugye Békés Andrásnak a fordítása, aki utána azért a továbbiakban is még hozzátett ugye a Dűne kultúrájához. Én azt mondom, hogy egy olyan alapbenyomást tett rám a Dűne, ami gyakorlatilag, hát azt mondanám, hogy a Csillagok háborújánál is egy sokkal mélyebb benyomás ez igazából, mert egy annyival izgalmasabb világot tudott megmutatni nekem, ami mindenben überöli a Csillagok háborújának az első 4-6-ig tartó trilógiáját, úgyhogy a mai napig egy nagyon fontos, ikonikus franchise a Dűne az én számomra. Különösen azért, mert ugye a könyvek után elkezdtem játszani a Dűne 2-vel, illetve a Dűne 2000-rel is, tehát hogy gyakorlatilag végigmentem az interaktív epizódokon is, és a mai napig azt gondolom, hogy érdemes újra és újra visszatérni az alapszöveghez is.
Ez tök érdekes, hogy eleve azt mondjátok, hogy ti adaptáció felől jöttök, tehát hogy az első élményetek mint kettőtöknek igazából adaptáció volt, és hozzám képest sokkal hamarabb, mert én ugye a 2000-es évek elején olvastam először a könyvet, és én utána találkoztam csak a filmmel, és a számítógépes játékra ez a hallottam, de igazából én soha nem játszottam vele. Úgyhogy ez így külön érdekes, hogy pont erről jöttök. És igazából, Dani, vagy neked amúgy mennyire tetszett mondjuk maga a szöveg, meg a Dűne világa, mert Peti elmondta, hogy rá milyen hatás gyakorol, de hogy igazából te így mennyire érzed magad közel hozzá?
Amikor nagyon fiatal tinédzserként olvastam a magyar fordítását a regénynek, akkor így utólag be kell valljam, nagyon nehezen emészhető szöveg volt, különösen ez a mindentudó narrátor és ez az ugráló belső monológok engem nagyon-nagyon összezavartak egy ilyen 12-13 éves koromban, illetve hát ezek a különböző motivumai, amit így érintett, tehát ezek a politikai játszmák, ez a messiás várás, és hogy ez mennyiben rossz a társadalomra, különböző ilyen környezettudatos koncepciók, ami nagyon-nagyon korai megjelenés így a science fictionben, de még ezzel sem voltam tisztában, hogy mikori megjelenés jön regény, meg milyen kontextusban, tehát ezeket így nem nagyon értem át, és nem nagyon tudtam értékelni. Nekem az esztétikája fogott meg alapvetően, ahogyan tehát így a világleírásokat adta, ahogyan leírta az ökoszisztémát, tehát mindig is volt egy ilyen természettudományos érdeklődésem, illetve ez a fantasztikus elemeknek a racionalizációja, ez mindig is megfogott a science fictionben. Aztán így érettebb fejjel már másokkal inkább értékelem a regényt, főleg így, hogy most említettem a 12 részes Atreides ház képregény adaptációját, ami egy az egyben űropera. Tehát ez a különbség, hogy nem tudom, hogy az eredeti regény is űroperába, de nekem például nagyon tetszik ez az egyensúly, hogy tudatos, érett, nagyon komoly témákat mozgató science fiction, és mellette benne van tehát ez a kaland elem is, tehát hogy nagyon grandiózus akció is szerepet kap benne, és szerintem ez az egyensúly ez az egyik legjobban eltalált azok közül, a fantasztikus regények közül, amit valaha olvastam.
Alapvetően, igen, de nem tudom, hogy mennyire olvastátok a későbbi regényeket. Én most kicsit leszűkítem, hogy csak a Frank Herbert által írtakat gondolom, mert hogy sokan azt rólják fel a Dűnének, hogy az első része még talán inkább ez az űroperai jelleg jobban megvan, de ugye a későbbi epizódjai főleg egy filozófikusabb, kicsit mélyebb, kevésbé, még az első résznél is kevésbé akciódúsabbak, hogy ti mennyire ismeritek a folytatásokat, és hogy mennyit olvastatok belőle?
Én talán abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy most az utóbbi néhány évben teljesen másokból kifolyólag, de a kettest, a hármast és a négyest is, tehát az Isten császárig bezárólag olvastam a műveket, így felfrissítem a korábbi élményeimet, és azt tapasztalom, hogy a Dűnének az a legnagyobb érdeme, hogy világépítésben iszonyatosan aprólékos, ami nem azt jelenti, hogy részletes, de azt, hogy a Frank Herbert mindig is odafigyelt arra, hogy nagyon sok különféle és akár egymásnak ellentmondó szövegekkel is megpróbálja ezt az egész hitvilágot, ezt az egész bolygóközi világot úgy felépíteni, hogy abban mindig legyenek egymásnak ellentmondó és feszültséget szító szövegek. És ez a szövegiség, ami ugye akár a Bene Gesseritnek, illetve az összes többi népnek a hittételében benne vannak, ezek mind arra próbálnak meg rávilágítani, hogy lehet akármilyen későn ez az eljövendőben maga a Dűnének a világa, valójában nem a klasszikus értelemben vett science fictionnek a toposzaiból dolgozunk, hiszen még annak ellenére is, hogy űrutazás van, ez egy középkori, kora modernkori világkép nagyon sok tekintetben, ugye kereskedőházak azok, akik igazából a hatalomnak a nagy részét gyakorolják, komoly hitviták és reformációs kísérletek vallanak sorra kudarcot a Dűne világában, és tehát azt lehet látni, hogy minden egyes könyvről, ami sokszor 1000-2000 éves ugrásokat is jelent, hogy azt követi Frank Herbert nagyon alaposan, hogy ugyanaz a kultúra, amit mi egy korábbi kötetben megismertünk, az a későbbi kötetek során olyan mértékig meg tud változni, hogy mindaz az érték, amit egy kultúra képviselt korábban, az gyakorlatilag majdhogy nem a fonákjára tud változni néhány vezető személyiségnek a hathatós agymosása, politikai propagandája következtében.
Én abban a furcsa helyzetben vagyok, hogy csak az első regényt olvastam, mint mondtam, tehát az Atreides háznak a képregény adaptációját olvastam, illetve a Dűne gyermekei minisorozatot láttam, ami ugye a Dűne messiását és a Dűne gyermekeit dolgozza fel. Viszont a Dűne, tehát az eredeti regényt, azt így összesen 4 féle feldolgozásban láttam már, úgyhogy többiről egyéről ismerem. Terben van egyébként, hogy befejezem a többi regényt, de maradjunk annyiban, hogy nekem mindig is az első regény lesz az a kiinduló pont, ami meghatározó, és ezen kellene szerintem majd Villeneuve-nek is tovább lendülni, hogy hogyan oldja meg a második rész, illetve a hátra lévő résznek adaptációját, ugyanis mint azt Lynchnél láttuk, ebbek egyetlenül beletört a bicskája. Önhibáján kívül is nagyok voltak az elvárások, teljesítetetlen feltételek mellett, de nem lesz egy egyszerű menet, de én azért reményteli vagyok.
De akkor így jól fel is vezetted a következő témát, amit szerettem volna átlendülni arra, hogy akkor most beszélgettünk egy kicsit a filmről. Én most egy nagyon rövid első benyomást szeretnék kérni, tehát körülbelül akkor, amikor kijöttetek a moziból, vagy fölálltatok a stream elől. Nyilván ezt is megkérdezném, hogy milyen formában láttátok magát a filmet, feliratosan, szinkronosan, moziban, vagy tényleg mondjuk ugye otthon, és hogy úgy első benyomásotok mi volt róla.
Én nekem az a szerencsém volt, hogy a magyar bemutató előtt néhány nappal a németországi Essenben tudtam látni, méghozzá vörös szőnyeges mozi keretében, úgyhogy egy olyan élmény volt, ami már nagyon-nagyon hiányzott számomra, ugyanis hosszú-hosszú éveken át nem voltam filmszínházban előtte, és volt egyfajta olyan ünnepélyessége, amit szerintem egyre többen tapasztalunk, mert most újonnan, hogy a koronavírus miatt nagyon sokáig nem járhattunk moziba. Ami nekem megdöbbentő volt, hogy annak ellenére, hogy több mint 2 órás volt a futamideje, 2,5 óra volt nagyjából, nagyon hamar úgy éreztem, hogy véget ért az egész történet, és csak sajnáltam, hogy ez igazából egy fél film jelenleg, mert úgy éreztem, hogy akkor, amikor az Endaja azt mondta, hogy na jó, és ez még csak a kezdete az egésznek, akkor azt éreztem, hogy jó, de hát akkor azonnal kezdjünk neki a második részének, és akkor itt fogok ülni még 2,5 órát, engem nem érdekel. Én mindenképpen szeretném a végkifejletet is látni. És hát tényleg egyszerűen mind az operatőri munka, mind az a fajta nagyon erős, brutalista díszleteknek a használata, ami ugye egyébként ugye a magyar díszlettervezőnek is az érdeme, mind hozzátesznek valami olyasmit, ami soha korábban egyetlen másik dűne adaptációban nem volt meg. Egy nagyon erős, nagyon konzekvens vizuális nyelvet kaptunk, ami szerintem évtizedekre meg fogja határozni, hogy hogyan fog kinézni egy ilyen típusú science fiction film.
Hát én itt venném át a fonalat, ugyanis én nekem is, tehát a képi világ, a design elemek az, ami nagyon megragadott, és nekem így a Lynch-el való szembenállás, vagy nem is szembenállás, hanem ez az eltérő megközelítés az, ami engem nagyon megragadott. Nekem az tetszett elsősorban a filmben, hogy képileg, vagy pedig nagyon jó diegetikus módszerekkel bonyolítja az expozíciót, ahhoz a cselekményhez, amit felállít magának, hogy ezeket a plot beat-eket teljesítenie kell, amilyen történetet el akar mondani. Nyilván rengeteg elemet kivágott, néhány karakter, sőt nagyon sok karakternek a szerepét azt nagyobb visszavágta, amire nagyon haragszok, hogy a Dr. Yui az semmelyik adaptációjában nem kap szerintem elég szerepet, miközben azt gondolom, hogy ennek az első résznek ő a legfontosabb figurája, érthető okokból kifolyólag, spoiler alert, ugye az ő árulása idézi elő az Atreides ház látszólagos bukását, itt úgy döntött a rendező, hogy abszolút nem foglalkozik vele, hanem csak az utolsó pillanatban lerántja a leplet, hogy ő egy áruló. De nekem pont ez az expozíció az, ami, tehát hogy gyönyörűen megmutatja azt, hogy például hogyan működik a, csak angolul tudom, tehát nem emlékszek a magyar fordítása, a carry-alnak a működése, amivel tehát a spice üzemet, tehát a fűszer üzemet emelik a fűszer mezőről, mielőtt jönne
fűszer
a
fűszer vagon, azt hiszem.
Fűszer vagon. Igen, tehát ahelyett, hogy ezt a szánkba rágnánk Dr. Liet magyarázata által, egyszerűen van egy jelenet, ahol megmutatják, mielőtt még egyáltalán elindulnának, hogy hogyan működik. Egy baromi egyszerű dolog, nagyon sok rendező elfelejti, hogy a film az vizuális medium, és nem kell mindent szóban belerágni a néző szájába, és egyszerűen működik. Tehát ez ebből a szempontból zseniális. Én sajnos abban a furcsa helyzetben voltam, hogy én ősszel egy kicsit betegeskedtem, úgyhogy ha akartam, sem nagyon tudtam volna moziba menni, úgyhogy én egy streaming szolgáltatón keresztül láttam, megvártam, hogy tényleg letöltődjön, úgyhogy Blu-ray felbontásban láttam, azt hiszem ez kellett neki. Így is volt egy olyan érzésem, hogy vesztettem az élményből, nem csak hogy a hanghatások hiánya miatt meg nagy képernyő, de minthogy az effektek is egy kicsit másképp működtek volna egy kis képernyőn, nem adták vissza ugyanazt hatást, amit leellenőriztem, és sajnos tényleg így van, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy lemaradtam a mozi élményről.
Igen, ezt egyébként én is egy másik podcastben hallottam, hogy azért sokaknak, tehát hogy tetszett az, hogy képernyőn nézik, tehát még így is tetszett neki a film, de hogy azt érezték, hogy azért igényelte a vásznat. És én is azt mondom, hogy én is elsőként a magyarországi bemutató előtt pár nappal, ugyan nem vörös szőnyeges bevonuláson, amilyenknél sorban ellen szimulátor volt, tehát hogy annyira azért nem volt olyan nagyon elegáns, és amikor zacskózni kellett a mobil mobiltelefonokat, én ezt annyira nem értem, hogy miért van, de annyira nem szeretem, tehát mi ugye, vagy én ugye így néztem meg a filmet. Nagyon jó volt azért ez a nagy vásznon látni, tehát hogy az azért jelentősen hozzátett az élményhez, én úgy gondolom, a dolognak is. Visszatérve arra aztán, amit mondtál, Dani, hogy én is ezt éreztem a filmmel kapcsolatban, hogy nagyon jól fordította le vizuálisan a könyvnek bizonyos aspektusait. Nem mondom, hogy az összesen, de hogy voltak olyan aspektusok, amit nagyon jól alkalmazta a vizuális történetmesélésben. Én nekem a kedvencem az a mentát volt, tehát amikor először látjuk Tufirt, és akkor annyit csinál, hogy akkor számol egyet, és egy nagyon egyszerű gesztussal tudod, hogy itt valami történik. Nem feltétlenül tudod rögtön, hogy mi, tehát aki lehet, nem tudom, hogy aki nem olvasta a könyvet, az rögtön leveszi, de érzed, hogy ott valami történik. És nagyon sok ilyen apróság volt, amit más filmeknél szoktak fölhozni, hogy mindent körülír, mindent ötször megmagyaráz, ötször elmond. Itt azt mondta, hogy támaszkodik arra, hogy reméli, hogy a néző föl fogja ezeket ismerni.
Igen, tehát a Lynchnél volt az, hogy ugye úgy indul a film, hogy körülbelül van egy 10 perces felvezető narráció, ami fade in, fade out, és már egy önmaga paródiájává válik, és akkor így megteríti az asztalt az, hogy a néző mindent megértsen, és akkor reméli majd Lynch, hogy akkor így összerakja, amit lát a vásznon. Annak ellenére, hogy mint ugye direkt rájátszott volna arra, hogy elidegenítő legyen még a könyvhöz képest is, ahogyan például ábrázolja a Harkonneneket, vagy pedig a navigátort, vagy egyebeket, tehát teljesen átlendül egy másik irányba. Villeneuve pedig azt látom, hogy ő meg pontosan az volt nála megközelítés, hogy az ilyen bizarr, elidegenítő hatású dolgokat, az teljesen természetesen ábrázolja úgy, mint hogy ez a világ legnormálisabb dolga lenne ebben a világban. Tehát, hogy naturalista módon ábrázolja például azt, hogy van ugye a Harkonnen bárónk, aki kénytelen keletre, regényből tudjuk, túlsúlyos, és neki van ugye ez a lebegtető technológiája, amit arra használ, hogy ne terhelje magát. Most ez a regényben, ez igazából egy ilyen segédmotor, vagy minek mondjam, amikor, mit tudom én, mozgáskorlátozottak mennek így bevásárolni ilyen disability scooter, vagy valami, kb. Ez a funkciója. Nála pedig igazából csak arra használja, hogy amikor nyomatékosítani próbál valamit, akkor igenis megmutatja, hogy igen, nekem én egy ilyen technológiával bírok, de nem tolja túl. Tehát szerintem annyira elegánsan használja ezeket a mozzanatokat ahhoz, hogy megmutassa, hogy egy másik világban járunk, vagy pedig egy nagyon távoli jövőben, ahol nagyon megváltoztak a szabályok, de mégis természetesen, tehát hívogatóan teszi ezt.
Igen, igen, meg hogyha már említetted a bárót, akkor pont ez az elem volt az, amit nagyon jól használt egyrészt egy fenyegető atmoszféra kialakítására is, hiszen azért a báró fenyegető volt, és ezt a szuszpenzor mozgást ezt föl is használta, vagy úgy, hogy grandiózusabbnak mutatta meg, vagy úgy, hogy fenyegetően lépett föl, és ugye a regény vége felé ezt végülis menekülési útvonal is volt, szóval ez mindenképpen egy hasznos bemutatása a dolognak, vagy tehát egy regényelem nagyon jó vizuális lefordítása.
Én meg annyit tennék rá ehhez az egész dologhoz hozzá, hogy ami nekem nagyon jól működött, az, hogy mertek hozzányúlni az alapanyaghoz, és merték átgondolni a dolgokat, hogy másfajta filmnyelvre fordítsák le. Noha néha előfordult még az is, hogy egyes felvételek majdnem pontosan ugyanúgy működtek, mint a Lynch-féle dűnében. Ennek ellenére egyrészt mind a castingban, mind pedig a vizualitásban, illetve a CGI-ban tudtak olyan dolgokat hozni, amik alapvetően más helyre helyezik a hangsúlyt a korábbi filmekhez képest. Tehát alapvetően azt vettem például észre mondjuk az akciójeleneteknél, hogy ezeket sokkal jobban kidolgozott, sokkal jobban megkoreografált akciójelenetek, mint akár a sorozatos dűnében, vagy akár a Lynch féle dűnében, tehát hogy nagyon-nagyon odafigyeltek arra, hogy a harc jelentek jól meg vannak koreografálva, nem túl Michael Bay-esek, és mindazok a kézitusák, amik ugye a Paul, illetve a Gurney között történnek, azok alapvetően arról szólnak, hogy két ember késekkel egymásnak megy, és oké, hogy van nekik egy védőrendszerük, egy védőpajzsuk, de hogy minden egyes akciójelenetben, akár a tréning jelenetekben, akár akkor, amikor leruhanják az Atreides házt a Düne bolygón, akkor is odafigyeltek arra, hogy ezek tök hitelesen működjenek, és nagyon jól ötvözik a különféle harcmodorokat, amiket akár ugye a szardaukaroknak van egy nagyon sajátos harcmodoruk, ami különösen a keleti vívásokra épül. Az Atreides harcmód pedig sokkal inkább idézi azt, amit mi a nyugati vívás stílusokhoz köthetnénk.
Amúgy igen, ebbe egyetértek, de ezt tegyük, tehát annyit hozzátennék, hogy azért ez alapvetően a mai filmmel kapcsolatban szinte már elvárás az, hogy ha csak nem éppen saját harci rendszere van, de hogy alapvetően azért a valóságban gyökerezzen, tehát hogy felismerhető legyen, és konzekvens legyen, és igazából működjön is. Tehát, hogy ez alapvetően ennyiből nem újdonság, nyilván ez mondjuk Lynch idején kevésbé volt elvárás, de ez azzal abszolút egyetértek, hogy különösen a pajzs harci jeleneteket nagyon jól kidolgozták. A sardaukaroknál pedig amikor elkezdik az Atreides ház ostroma, van az a jelenet a lépcsőn, tehát hogy azt tényleg úgy érzem, hogy az nagyon oda tették, pont azért, hogy azt mutatják be, hogy mennyire hatékonyak. Ehhez képest mondjuk a nagy ház ostrom, amikor jönnek a hajók, látványos, ugyanakkor Villeneuve nem igazán szánt neki komoly szerepet, tehát hogy azért azt nem lehet mondani, hogy ez egy hosszant. Tehát, hogy magának a harcjeleneteknek igazából nem volt központi eleme, vagy nem volt központi jelentősége, én legalábbis sokszor úgy éreztem a filmben.
Hát nálam megint csak az expozíció hatékonysága, tehát, hogy azzal az első vívás jelenettel elmagyarázza, hogy itt azért használ mindenki közel harci fegyvert, mert nincs értelme távolsági fegyvert használni a pajzsok miatt. És ezt azzal ellentétben, amit a Lynch csinált ott a Dűnében, ahol a mai napig nem értem, hogy mi történik az ottani pajzsábrázolással, tehát ezzel a nagyon korai CGI technológiával megoldott ilyen ábrázolásmódban, tehát nem fognám föl, hogyha nem olvastam volna a regényt, így viszont teljesen egyértelmű, hogy mi történik, ez is hozzátesz az ahhoz, hogy hiába járunk 8000 évvel, többi 8000 évvel a jövőben, emiatt a technológiai változások miatt megint egy ilyen feudális harcmodorba tértük vissza, és ez így teljesen érthető. Tehát aki odafigyel, az megérti, mi történik és miért. Az, hogy a csatajelenetnek nincs igazán funkciója, hát én második megtekintésre tegnap néztem újra, az volt a benyomásom, hogy amikor ott ostromolnak, és ugye Görnék kirohan, arra a jelenetre gondolsz, hogy ennek nincs funkciója, nekem itt egyértelmű
vélet. Inkább jelentősége nincsen. Nem nincs is az funkciója van, de jelentősége igazából nincsen.
Én máshogy erre így megértettem, hogy itt igazából egy olyan túlerővel állok szembe, hogy itt pont az a lényeg, hogy teljesen önfeláldozóan mennek bele a halálba, tehát ezért is Görni sorsa bizonytalan marad. Akkor látjuk utoljára, neki rohan egy szardaukarnak. Nem is beszélnek róla többet, tehát ez egy ilyen második részre tartogatott ilyen meglepetés, hogy túlérje vagy nem.
Még annyit közbeszúrnék, hogy hallottam, hogy azt mondod, hogy a pajzsjelenetek a Lynch-féle Dűnében azok CGI-ok lettek volna, nem. Azok kézzel animált jelenetek lettek.
Igazából. Kézzel animált? Ó, nem tudtam, bocsánat.
Hát ez nem tudom, hogy egyébként javít-e rajta, vagy ront. Tehát, hogy szerintem
az... mélységesen javít rajta egyébként, és szerintem akkorának teljesen elfogadható stílusában van. Hogyha belegondolsz, hogy 82-ben a Tron hogy nézett ki, ahhoz képest szerintem, ha belegondolsz, hogy milyen technikai szükségleteket igényelt az, hogy azt rendesen le tudják animálni, szerintem azért a mai napig megdöbbentő.
Jó, nyilván a kor, tehát ezzel nem vitatkozok, a kora szintjének megfelelő, ugyanakkor pont megmutatta azt, hogy adott esetben ebbe a korba ez nem biztos, hogy így kellett volna megvalósítani. Tehát, hogy nyilván ez a fajta rendezői döntés, ezzel nem biztos, hogy egyet tudok érteni. De most, hogyha kicsit tovább lépünk mondjuk a világépítéstől, és mert azt szerintem mind a hárman egyetértünk benne, hogy ezt alapvetően jól ugrotta meg az új adaptáció, és ebbe tényleg hozzá kell tenni, hogy a magyar szakemberek munkáját azt azért ismerjük el, mert azt szerintem egy nagyon nagy fegyvertény, hogy itt Magyarországon leforgatták, és ilyen szintű munka ebben benne van, és nagyon, és öröm volt a sok magyar nevet nézni a stáblistán. Én átérnék olyan kicsit az adaptáció és regénynek egy mélyebb rétegébe, ami ami nekem főleg a karakterekhez kötődik. Nekem őszintén szóval a karakter ábrázolással azért volt problémám. Főleg azért nagyon nehéz dolga volt, és ezt már érintettük korábban, abból a szempontból, hogy ugye a regényben rengeteg expozíciót kapunk belső narrációkon keresztül. Ugye ezt a Lynch-féle adaptáció megtartotta, némileg megint megkérdőjelezhető eredménnyel, vagy helyenként nevetségesen. Nyilván Villeneuve már csak a mai filmezési standardok miatt is ezt elvetette. Ugyanakkor én azt érzem, hogy emiatt valami nekem elveszett egy kicsit a karakterekből. Ti mit gondoltok erről, vagy hogy gondoljátok?
Én azt gondolom, hogy nagyon is helye van egyébként a voice-over narrációnak, és szerintem az iszonyatosan hipnotikus tud lenni, és mondjuk például, hogy rögtön az első Gong Jabbar jelenetben megoldották, hogy a félelem elleni litániát hogyan vetítik ki két-három szereplőre, az szerintem nem ideális abból a szempontból, hogy ez igazából valamilyen egy nagyon mélyen belső és bensőséges meditációnak kellene lennie, de hogy gyakorlatilag abból csináltak egy lelki tusát, hogy az anyuka a kicsi gyerekét azt az ebben 30 adjára hagyja, és akkor azt látjuk, hogy az anyuka szenved, a kisgyerek megpróbál a lehető legjobb képet vágni ehhez a dologhoz, de hogy pont az veszik el benne, ami mondjuk a regény jelenetében megvan, hogy az a Paulnak egyfajta férfiúsági próba, és gyakorlatilag ez a szubtext teljes mértékben elveszik rögtön az első jelenetben, hanem ez igazából ez két nőnek az egymás elleni feszülő akaratáról fog szólni igazából, aminek a Paul az gyakorlatilag csak egy ilyen flipper golyója, hogy igazából pingpongozik két ember akarata körül, és nem róla szól maga a jelenet. És pont ezért tartom fontosnak, hogy legyen több belső narráció, ami utána voice-overben meghallatszik, mert nagyon sok mindent nem lehet egyébként átadni abból, amit egyébként nem is nagyon törekszik arra, hogy az embereknek a belső motivációját igazából a párbeszédek során alaposan feltárja, és nagyon hiányzik az a fajta jellemrajz, amit gyakorlatilag ilyen nagyon mellékes és nagyon kézzelfogható és egyszerű, olcsó eszközökkel próbál meg átadni, ami az információ adagolásban is probléma volt már a Villeneuve filmnél, de különösen akkor, amikor egy jellemrajzra kerül a sor, akkor azt veszem észre, hogy egyáltalán meg se próbálja azt a fajta lelki mélységet átadni, ami igazából benne van a szövegben.
Igen, hát nekem például, ami nagyon feltűnt, így hogy nemrég fejeztem be a regény angol nyelvű olvasását, ott, ahol az első könyv véget ér, annak a konklúziója és ebben a tetőpontja is az, hogy igazából pont az expozíciónak így a beteljesedés, a megvilágosodás, hogy mi miért történik, Paul megérti a saját szerepét, hogy ő miért kiválasztott, megérti az anyja szerepét ebben a történetben, és igazából ez a zsenialitás a regénynek, hogy igazából információkat adagol egészen addig a pontig, ahol vagy összeáll a fejedben, hogy mi történik, vagy nem, de hogyha jól elkaptad a ritmusát, akkor Paullal együtt ér ez a megvilágosodás érmény, és úgy vágsz neki így a regény hátralévő részének, ennek a hátralévő másik könyvnek, hogy most már el tudod magad helyezni ebben a konfliktusban. Ehhez képest a film azt a stratégiát választotta, és ez most nagyon nehéz megítélni, hogy ez a forgatókönyvírói döntés eredménye, vagy pedig rendezői döntés eredménye, hogy nagyon hamar már az első felvezetésnél látjuk, hogy az Atreides háznak, Paul apjának a fő motivációja, hogy ő meg akarja alapozni a tengeri és a légi hadviselés haderő mellett a sivatagi haderőt. És igazából ez is a fő motivációja, hogy miért marad Paul a bolygón, miután már túléli a párbaj jelenetet, miért nem menekül el, azért, mert tovább akarja vinni az apja öregségét. És a másik nagyon fontos motiváló erő, ez pedig Paulnak az egyetlen belső motiváló ereje, ami azt gondolom, hogy a filmnek a leggyengébb pontja, az, hogy ő álmodozik Zendajáról, Sániról, és hogy eljön az a pont, amikor egyértelmű, hogy na, most már egy csapatban vagyunk, most már befogadtak, és akkor látni fogjuk, hogy hogyan fog beteljesedni ez a románc, amiről az egész film alatt álmodozott. Tehát ez az belső narráció, ez teljesen átmegy ebbe az álom leképeződésbe, aminek az egyik szereplője Csáni, a másik szereplője meg Jamis, aki nem tudom, hogy feltűnte, de ő az, akit megöl a párbaj során, aki őt kihívja, és igazából az álmai révén, mint egy ilyen alternatív jövőben, ahol barátok lettek volna, bevezeti őt a Fremen élet rejtelmeibe. Tehát azt mondja, hogy Paul már belépett ebbe a látnoki messiás szerepbe, és most már egyszerre több idősíkről gyűjti az információt. Ami egy sokkal későbbi motivum a regényben. Tehát ez egy kicsit előre hozta. Ez egy érdekes rendezői döntés eredménye, nálam működött, de utólag belegondolva igazat adok neked, Marian, hogy jobban működött a regény, és jobban szerettem ezt a megvilágosodás jelenetét, ahol ott elvágja. Szerintem a film nagyon rossz helyen vágja. Tehát az, hogy konkrétan van egy cliffhanger, hogy na, jobbul lesz a következő rész, nem? Tehát így Zendaya ezzel zárja le ez az utolsó mondat, és szerintem hódgagyi, tehát még a TV-film sorozat is jobb helyen vágja el az első rész, mint a Villeneuve film.
Igen, ez egyébként nagyon érdekes ez a vágás része, ezen én is sokat gondolkoztam, mert nekem első blikre nekem sem nagyon tetszett, amikor először megnéztem a filmet, és igazából nagyon sokat gondolkoztam, én arra jutottam, hogy ez a közönségnek tett könnyítés. Én máshogy ezt nem tudom értelmezni, mert hogy azzal teljesen egyetértek veled, hogy ez a regény kontextusában ez a döntés nem értelmezhető. Ennek a filmnek nem lett volna nagyon, hogy mondjam, klimaktikus, nem lett volna egy nagy climax, hogyha ott fejezik be a sátorban, de egyébként úgy az egész első regény, ez erre vezet, ott a sátorba, a Paul megvilágosodása, megérti a saját szerepét, és amivel ugye már harcol egész végig, hogy ennek mennyire akar megfelelni, az ott jelenik meg. Abban egy kicsit vitatkoznék, hogy Paul egyetlen motivációja az álom Zendaya megdöntése lenne, ez most kicsit csúnyán hangzott, de mondjuk ezt, mert hogy nekem van egy nagy kedvenc jelenetem a filmben, ami szerintem nagyon jó, különösen színészi játék szempontjából, amikor Paul az apja halála után találkozik Duncan Idaho-val. Tehát az a jelenet, az nekem színészileg úgy van fölépítve, hogy pontosan látod, hogy ő átveszi az apja örökségét, és ő ezt elfogadja. Tehát, hogy ott valahol nekem megszületik a herceg, ami a szerep arra vezethető vissza, amit te mondasz a sivatagi erővel kapcsolatban, tehát hogy az ott azért megvan, tehát hogy én kicsit összetettebbnek látom, úgy látom, hogy azért törekedtek az összetettségre Paul-al kapcsolatban is. Viszont a záró jelenetnek én semmi más motivációt nem látom, csak hogy egy akciódúsabb jelenettel fejezzék be a filmet. Mert kétség kívül, hogy az a James rész az egy akciódús, és ki tudták úgy hozni, hogy érezzük a döntést, tehát hogy ott benne van az, hogy akkor Paul eldöntötte azt, hogy akkor megy tovább ezen a látomás úton. Azzal nem értek egyet, hogy gyakorlatilag ezzel születik meg a kvisetsz haderek, mert ez nem igazán jó döntés, de az, hogy egy olyan pontra hozzák végig, amiben látunk egy döntést, az karakterfejlődés szempontjából nem feltétlenül egy rossz lépés. Adaptációs szempontból én nem érzem szerencsésnek, azt sem. Egyébként tegyük hozzá, de ez az én veszélyparipám, hogy a fremeneket ábrázolták, tehát az, hogy ők ott egy meredélyben gyakorlatilag majdnem fényes nappal elkezdenek vívni egymásra, az minden csak nem, amiről a fremenség szól, de hát no, ez ennyi.
Ennek ellenére legalább az becsülendő, hogy nem csehekkel játszották el a fremeneket.
Ez kicsit gonosz, mert most mit tehetnek róla? Prága volt akkor a legolcsóbb forgatási helyszín, hát meg németek is vannak ott ilyen, hogy mondják, baváriaiak. No hát, ez van.
Habsburgok.
Így van.
Jó, hát maradjunk annyiban, hogy a Lynch-féle dűnénél fehérebb filmet, ami ennyi évezreddel a jövőben játszódik, nagyon nehezen lehet elképzelni, tehát itt még azért törekedtek arra, hogy némileg hitelesebb legyen. Meg jó, hogy említetted ezt a jelenetet, szerintem Jason Momoa-nak ez volt az eddigi legjobb szereplése, bár nem állítom, hogy láttam volna mindet, meg igazad van, tehát én nem azt mondtam, hogy Paulnak ez lett volna az egyetlen motivációja, hogy akkor a Zendaya-t megkaphassa. Csak azt mondom, hogy ez is egy motiváló erő volt, már csak a kíváncsiság miatt, hogy miért látja őt maga előtt. Illetve volt ott, mint mondtam, tehát azért a Jamis-szal való beszélgetések is, amik szintén expozíció, de mégis zseniális, amelyiketek expozíció, mert nem tűnt annak. Tehát ezt is másodjára vettem észre.
Igen, ez szerintem is, tehát hogy nekem ez nagyon jó volt. Az álmok, kicsit sokat szerepeltette az álmokat, de épp ez az, hogyha odafigyeltél, én is azt hiszem, nem tudom, hogy első nézésre fölismertem, de másodikra mindenképpen, hogy az ott James, és akkor megérted, hogy itt elágazó utak vannak. És ha ezt nézed, és ezt végigvezeted, akkor érted, hogy oké, ezt a döntést hozta meg Paul, hogy akkor ők nem lesznek barátok a jövőben, vagy ez jött ki.
Én egyébként, amit még nagyon várok, illetve nagyon hiányoltam, az, hogy a fűszernek, mint magának, az anyagnak egy kicsit nagyobb fajsúlya legyen a történetnek az alakításában, tehát hogy többször jelenjen meg magán a vásznon, illetve hogy lássuk azt, ahogyan ez beavatkozik mindenkinek az életében, mert hát mégiscsak egy tudatmódosító drogról van szó, ami ugye a navigációnak is egy ilyen kulcsfontosságú szerepet szán, úgyhogy ami ugye nagy erénye volt a Lynch-féle dűnének, hogy ott legalább a navigátorok szemmel láthatóan megjelentek a színen. Itt ez teljes mértékben hiányzik, és javítsatok ki, hogyha tévednék, de szerintem nem nagyon próbáltak egyáltalán navigátorokat a képernyőre tűzni, és ez komoly hiányosságnak ítélem.
A regényben sem, az igen. Első regényben egyáltalán nem jelennek meg, hivatkoznak rájuk, de pont ez a lényeg, hogy szerintem Paul előtt ez egy ugyanakkor a rejtély, mint az olvasó előtt, és szerintem ez egy, hát nem tudom megítélni, hogy mennyire tudatos, mert ugye azért jó pár évvel, tehát az első regény és a folytatási megjelenése között, bízom benne, hogy azért Lenkerbert fejében ott volt a koncepció, hogy hogyan építi fel meg, hogy hogyan függenek össze a dolgok. A lényeg, hogy a navigátorok nem játszanak szerepet az első regényben, kicsit sem.
Igen, én is ezt akartam mondani, hogy a navigátorok csak a dűnemessiásába tűnnek föl, épp azért, mert ott ugye az összeesküvésben résztvevőként kvázi muszáj megjelenni, de ez már egy más teritorium. Viszont visszakapcsolnék hozzá, igen, a fűszer szerepeltetése, az nekem másik egy olyan adaptációs problémám volt, hogy a fűszer sokkal inkább kapcsolódott a politikához a regényben. Viszont a film alapvetően a regénynek ezt a nagy politikai szálát szinte teljes egészében kihagyta. Megkaptuk az összeesküvésnek az elemeit, tehát hogy benne volt a báró, meg benne voltak a sardaukarok, és ott meg lehetett érteni egy kicsit a mozgatórugókat, tehát éreztük, hogy ott van benne a császár, de ugye a császárt se láttuk. Ez mondjuk összhangban van a regénnyel, hiszen a regényben is csak a legvégén bukkan fel a császár, viszont nem lehetett érezni ezt a komoly politikai játszmát, és nem éreztük az egymással szemben álló erőket sem igazából. Az egészet, minthogyha csak a házak közötti perpatvarra, és kicsit belefűzte ezt a császár aggodalmait, de alapvetően nem volt benne mélyebben.
Igen, ez talán annak a számlájára írható, hogy a könyvet próbálták meg egy-ez egybe adaptálni, és túlságosan hülyek voltak az eredeti szöveghez. És szerintem ez egy sarkalatos probléma, hogy ugye nyilván ugye az eredeti szövegnek is csak a kétharmadáig jutottak el, de hogy pontosan azért, mert nem nézték egészében a dűnének a legendáriumát, ezért arra szorítkoztak csak, amit a Herbert az első könyvnek az első 2300 oldalán megírt, és ez egy elhibázott koncepció szerintem, mert igenis be kellett volna hozni olyan elemeket, amelyeket akár majd később a Dűne gyermekeiben, a Dűne Isten császárában, a Káptalan házban is tapasztalunk, hogy sokkal erősebbnek kellett volna lennie szerintem a Bene Gesserit rendnek is a Gom Jabbar jeleneten túl. Érezni kellett volna, hogy minden egyes szálat valahogyan ők is mozgatják, és valahogyan éreztetni kellett volna szerintem sokkal jobban, hogy magának a Prisatzhaderachnak a szerepe az egy mesterségesen megcsinált mítoszrendszer. Éreztetni kellett volna azt, hogy ez a breeding program, amit ugye a Bene Gesserit trend megcsinált, ez igazából a nagyon kulcsfontosságú abban a szempontból, hogy hova fog kifutni a történet, és nem kapta meg ezt a ennek megfelelő súlyát a Denis Villeneuve-nek a filmjében például.
Hát igen, de mondjuk igen, az egész nemesítési program, és a Bene Gesseriteknek nekem ugye a regénynek az egyik legérdekesebb aspektusa volt nekem ez, amit említettél, a megcsinált messianizmus, ugye a Missionaria Protectiva-nak a behozatala. Tehát az, hogy a fremenek azért várják a messiást, ez benne volt egyébként a filmben, tehát hogy ezt elismerem, hogy szó volt róla, hogy voltak ott korábban Bene Gesseritek, azért, hogyha majd ide kerül egy Bene Gesserit, és bajba kerül, akkor tudjon mihez hozzányúlni. De igen, ez az elem se volt elég hangsúlyos. Igazából majdnem Tehát az, hogy majdnem nem is értjük, hogy miért vannak benne a Bene Gesseritek, hiszen a Gomjabaron kívül nem látjuk, hogy a Bene Jessicáról tudjuk, hogy alapvetően renegált, tehát hogy ő nem teljesen a rendnek a tagja. Nem biztos, hogy feltétlenül mélyebbe bele kellett volna ebbe menni, de én ugyanúgy, ahogy a Fremenek szerepeltetését is kicsit kevésnek tartom, úgy ezt a részét is kicsit kevésnek tartottam.
Hiszen leginkább azt tartom problémának, hogy akciófilmet próbáltak csinálni egy alapvetően egy science fiction, egy társadalmi science fiction regénynek az adaptációjából, és lehet érezni, hogy nagyon sok látványos tömegjelenet van benne, nagyon sok ilyen impozáns, akár a Leni Riefenstahlnak az akaratdiadalára rímelő vizuális nagy totájaival együtt nagyon akar hatást kelteni, csak éppen pont, ami a narrációban, akár vizuális, akár pedig rendes történeti narrációban. Kulcsfontosságú lenne különösen ugye a regény második felének, illetve a Dune gyermekeinek a szerepéből, azokat nagyon alaposan lecsavarta azért, hogy csináljon egy 2,5 órás filmet, ami a nézőt a székbe szegezi, csak nem feltétlenül ágyaz meg vele, hogy utána repeat business csináljon belőle. Tehát, hogy utána ugyanaz az ember odaüljön a következő 2,5 órás, meg a következő 2,5 órás mozifilmnek.
Nekem is igen, egy kicsit pont az a része, amit mondtál, hogy egy ilyen nagyon hollywoodi irányba elvinni, tehát nekem például az, ahogyan a Harkonneneket és a Sardaukarokat kódolja. Tehát, hogy effektíve emberi orkokként jelennek meg minden. Harkonnen kopasz, és nem emberi hangrendben beszél, a Sardaukarok pedig még kevésbé. Viszont nagyon-nagyon tetszett például az ő nyelvük, hogy gyakorlatilag angolul beszélnek, viszont egy teljesen torz akcentussal egyfelől.
Angolul beszéltek? Erre nem tudtam rájönni, hogy angolul beszélnek.
Konkrétan egy teljesen eltorzult angol nyelv. Tehát, hogyha odafigyelsz és visszahallgatod, főleg, hogyha feliratot nézed, érteni véled, hogy mit mond, csak egyszerűen az évezredek alatt valószínűleg annyira torzult már ez az akcentus, meg ez a beszédnyelv, hogy egy kicsit ez a gyakorlatilag kés belégzéskor is beszélnek. Én most nem fogom ezt imitálni, mert szerintem megijeszteném a hallgatókat, de tudom csinálni. Meg az, hogy konkrétan ezt az ausztrál aboriginál hangzást keverték a Tuván Torok énekléssel, és ez az a veszőperipám, mint hogyha belemegyünk ebbe, hogy mi nem tetszett a filmbe, vagy lehet most már erről beszélni?
Szerintem már erről beszélünk.
Jó. Én nekem a legjobban, amit tetszett, az a jelenet, ahogy a Sardaukarokat bemutatja, és az volt a legjobb zene az egészben. Én beszereztem a soundtrackjét, ami egyébként csak ezért, mert ez a leggyengébb pontja a filmnek, nem tetszett a zene. Annyira nem tetszett a zene, annyira sablonos és sematikus és klisékkel terhelt, ahogy a közel-keleti motivumokat megidézett, csak erre akartam kiukadni, hogy a Torokének nagyon tetszett, csak azért akartam megvenni a soundtracket, és nincs rajta.
Nem mondod. Egyébként szerintem is az a Sardaukar jelenet az nekem nagyon profi volt. Tehát, hogy világépítésbe, karakterekbe is. Mindig az egyik barátom szokta mondani, hogy az a tekintet meg, amit Piter mondja, amikor a Sardaukar mondja, hogy de hát jó, hát megyünk, mert a császár azt mondja, és akkor Piter így ránéz kb., hogy whatever, tehát nekem aztán mindegy, én csak hoztam az üzenetet. Szóval az úgy karakterbe is ad egyet hozzá a dologhoz. Az egy nagyon jó jelenet, igen.
És akkor, hogyha már ugye a Torok éneklés kapcsán a nem európai népek a reprezentációja az már szóba került, hát azért ezen a téren is még van, még 2021-ben is fejlődnie a Dűne ábrázolásainak, mert azt érzem, hogy nagyon komoly problémát jelentette az, ahogyan egyrészt a Fremeneket kezelték, és amilyen rasszjegyekkel ellátták őket, illetve ahogyan az ő társadalmukat bemutatták, de az is, ahogyan az általában egy ilyen nagyon nyugatias valaminek mutatták, ami egyáltalán nem motiválta maga sem a Kaladan bolygónak a története, sem pedig az átreidész, mint vérvonalnak a története, hogy igazán lehetett volna a mostaninál egy sokkal színesebb castingot is vállalni, akár a Gurney Halleck esetében, akár a Duncan Idaho esetében, mert értem én, hogy ugye ahogy még az is komoly problémát jelentett sok néző számára, hogy a Liet Kynes-t azt ugye egy barna bőrű nő játszotta, de én azt érzem, hogy még így is ennek ellenére próbáltak a lehető leginkább megúszni ezeket a dolgokat, és exotizálják a Fremeneket, ami szerintem nagyon komoly problémát jelent. Elsősorban azért, mert még mindig mindig alá tudnak játszani annak az egyébként nagyon régóta ismert kritikának, hogy a Dűne 1, az első kötet, az még nagyon közel jár ahhoz az arábiai Lawrence, illetve felszabadító fehér férfinek a narratívájához, amit egyébként már maga a Frank Herbert is a Dűne későbbi regényeiben alaposan szétszincált, de úgy, ahogyan ezt színre vitte Denis Villeneuve, úgy azt érzem, hogy nem sikerült kihúzni még a szőnyeget ez alól, hogy még mindig azt érezzük, hogy ez az ember, ez a Paul Atreides azért megy oda, hogy utána mindenkinek sokkal jobb legyen.
Igen, tehát a Dűne, ahogyan én látom, tehát az első regény alapján, meg amit a többi későbbi folytatásairól tudok, ez egy fehér megmentő narratíva, fehér mesélyes narratívának a dekonstrukciója. Ez az első regényből nem evidens, és igazad van abban, hogy nagyon jó lett volna, hogyha belemegyünk ebbe a post-racial, nem tudom ezt magyarul hogyan tudnám kifejezni, tehát hogy konkrétan teljesen felborulnak a rasszok, például a Tufir Habatot játszó színész Steven McKinney Henderson szerintem az egyik legjobb casting döntés, amit valaha láthattunk, mert ő ebből a szempontból zseniális, hogy nem tudod megmondani, hogy akkor ő melyik rasszhoz tartozik, és szerintem az egész stárnak ilyen ember színészekből kellett volna összeverbúválódnia, és akkor talán rájövünk arra, hogy 10 000 évvel a Krisztus után, mert meg is be is mutatják, hogy konkrétan mikor játszódik a jövőben, a mai faji ellentéteknek nem igazán lesz értelme.
Igen, igen, ez, erről láttam egy videót, ami pont ilyen szempontból kicsit elemzi a Dűne világát, és azt hiszem végignézték könyveket, és azt mondják, hogy igazából a szereplők bőrszíne ez egyáltalán nem kérdés. A legközelebb, ami kerül hozzá, az valami, tehát egyszer említik, hogy olajos színű a bőre, amit ugye így nehéz megmondani, hogy milyen, valószínűleg egy barnás bőrszínre utal, és hogy ezzel kapcsolatban mondják, hogy 10 000 év múlva valószínűleg mindenkinek egyforma lesz a bőrszín. Nyilván vannak kivételek, mint ahogy ugye Jessica-nál ki is emelik szerintem, hogy ő talán ugye ez a vörös haj, és ő jobban egy fehér bőrű, de ő meg kb. A keresztezési folyamatnak az eredménye, de igen, hogy abszolút azért nem is téma a bőrszín, ahogy Dani te is mondtad, mert hogy ezen úgy túlléptek, mert hogy nincsenek, nem feltétlenül ennyire jelentős, szóval mindenkinek körülbelül egyforma a bőrszíne. Viszont annyit mondanék, tehát azért persze lehetséges, bár lehet, hogy ezt nem fehér nőként kellene mondani, de lehetséges, hogy lehetett volna egy úgymond színesebb casting. De azért én azt mondom, hogy azért így is sok, tehát azért Momoa is ő a szem, hova? Hawaii, tehát hogy ő sem, tehát hogy ő sem teljesen azért Oscarra, ezek is egy kicsit másfajta karakter, nem az az echte kaukázusi tájámon, hogy azért én úgy gondolom, hogy próbáltak sokat megtenni. Én bevallom, én nem a Liet Kynes körüli problematikákat sem értettem, mert hogy Kynesnál a legkevésbé lényeges az, hogy milyen a bőrszíne, tehát hogy felőlem bárki lehetett volna, férfi, nő, akárkicsoda. De én azért úgy gondolom, hogy sok mindent megtettek, és ennek szerintem nem csak a diverzitás volt a célja, bár az is biztos, hanem hogy most olyan neveket hoztak össze, akik most menő nevek. Az, hogy most ilyen nevek menők, azért az is hozzátesz szerintem.
Liet Kynes még abban az esetben ugye lehet problémás, hogy ő később ugye beépül a vérvonalba, tehát hogy a leszármazottai révén azért ő neki még fontos szerep jut, úgyhogy itt mind a gender swapping, mind pedig a bőrszínnek az átrajzolása, annak elvileg kellene, hogy implikációja legyen a történetnek a kicsengésére. Valószínűleg nem ez fogja a fiatalabb szereplőknek a castingolását befolyásolni, de izgalmas lenne, hogyha látnánk ennek az eredményét.
És itt most, ha már így kicsit átmentünk karakter frontra, meg több kérdést érintettük ezzel kapcsolatban, nekem őszintén szóval van egy olyan problémám a filmmel, hogy a karakterek nekem egy kicsit, tehát erről beszéltünk is, hogy gyengén vannak fejlesztve, hogy úgy mondjam. Tehát viszonylag keveset is tudunk meg róla. Én azt éreztem, nem tudom, nektek volt-e ilyen benyomásotok. Egyrészt, hogy azt lehet tudni, hogy Villeneuve gyakorlatilag minden kihagyott jelenetet a könyvből reforgatott. Tehát az ominózus vacsora jelenet, amit nagyon sokszor hajlamosak kihagyni, meg több más jelenet is ugye kihagytak. És nekem például nagyon kihagyták azt a részt, amikor megtámadja a fürkész vadász Polt, ott ugye beszél a Shadowed Mapes-szel, és ez így nagyon el van vágva, tehát én ott éreztem, hogy ott több minden lenne. De emiatt meg általában azt, hogy nem keveset dolgoztak vele, ezért azért a karakterek. Karakterek is azért hiányzik belőlük valami. Nekem Lady Jessica volt a legsúlyosabb, de hogy ti mit gondoltok erről?
Én nálam az azért, tehát én ezt már említettem is, nekem a könyvben is, tehát már az eredeti Frank Herbert féle könyvben is, nekem a legnagyobb hiányosság mindig az volt, hogy tehát a doktort ábrázolják, egyszerűen nincs eléggé felépítve ő, tehát ott a különböző előzmény történet kibontó párbeszédekben, hogy az ő feleségét elrabolták a Harkonnenek, és hogy miért veszi mindenki készpénznek, hogy ő kondicionálva van, azért nem árulhat el minket, de mégis valahogy a Harkonnen bárónak eszébe jutott, hogy hogyan lehet ezt a kondicionálást kijátszani, és hogy ez, amióta több ezer évben vannak ezek a szugdoktorok életében, neki jut először eszébe ez, hogy hogyan lehet ezt a kondicionálást kijátszani, ez egyszerűen egy plot hole. És én nem vagyok az a típus, aki ilyen lyukakat keres a cselekményben, de ez pont azért ennyire szembetűnő, mert szerintem nincs eléggé kibontva az ő karaktere, és a filmben még kevésbé, szerintem összesen van talán három jelenet, ahol ő megjelenik, és szerintem az a zárulás cselekmény szempontjából egy sarkalatos pont. És most, hogy említetted, erre nem is gondoltam korábban, de tényleg a Jessica szerepe az egyszerűen nagyon-nagyon visszafogott ahhoz képest, amit ő érdemelne, mert ő meg azt gondolom, hogy a regénysorozat legfontosabb motivumai szempontjából talán az egyik legfontosabb szereplő. Ahhoz, hogy megértsük, hogy a nők helyzete ebben a futurista, feudális társadalomban, hogy mennyire, tehát részben matriarchális, de mégis a háttérben kell irányítaniuk az ő rendjének, és hogy ez milyen áldozatokkal jár, milyen súlyos sérüléseket jelent az ő pszichéjükben. Ez szerintem egy elképesztően fontos és érdekes felfedezni való lett volna, és ami hiányzott, az tényleg a jelenet, a nem a férjével, de Paul apjával. Van egy közös jelenetük, ami igazából pont arról szól, hogy ne beszéljünk már, hanem csak dőljünk hátra, és kicsit pihenjünk. Szerintem ez nagyon nagy probléma, és nem tudom, hogy milyen jeleneteket forgatott Le Villeneuve, amíg egy bővített változatnál esetleg orvosolnák ezt. Szerintem egy bővített változatnál ott tényleg epizodikus jeleneteken lehet kitömni, hogy akkor többet kapjunk ugyanabból, de a fő történetvázat nem lehet szerintem ezt tovább terebélyesíteni, mert különben szétesne az egész, és egy nagyon kellemetlen élmény lenne, úgyhogy ha valaki úgy találkozna vele először. De szerintem ezt pár hónapon belül talán meglátjuk majd.
Nem, én azt gondolom, hogy pont a DVD változatokkal, meg a rendezői változatokkal azt fogjuk látni, hogy ezek a mellékszereplői státuszba taszított karakterek, akik egyébként Frank Herbertnél jóval nagyobb prominenciával bírnak, hogy azok tényleg kifognak virágozni gyakorlatilag, és én tényleg a Wellington Yuen-nek a karakterében is azt érzem, hogy talán pont azért, mert már így is 2,5 órás volt maga a film, nagyon sokat veszített a komplexitásában, és egy gyakorlatilag egy Fu Manchu típusú karakteré vált, ami nagyon ritkán szokott dicsérő szó lenni az angol nyelvű kritikákban. Én azt gondolom, hogy ezt még lehet orvosolni, hogyha van kellő mennyiségű felvett anyag, amivel még esetleg egy kicsit a motivációját jobban lehet kikerekíteni. És ez talán vonatkozik magára Jessica-ra is, csak ugye Jessica-nak megvan az az előnye, hogy ő még a későbbiekben is nagyon fontos szerephez fog jutni, Jöl pedig nem. Tehát Jöl megcsinálta a kötelességét, és amikor megcsinálta a kötelességét, akkor a Mor mehet utána. Jessica pedig gyakorlatilag még hosszú-hosszú, hát évtizedeken keresztül része lesz Paul fejlődés történetének.
Igen, én Jessica-nál azt hiányoltam, hogy ő szinte csak anyaként van jelen a filmben, és ezért Jessica-nél jóval összetettebb személyiség, és mint Bene Gesserit nem igazán láttuk. Van egy-egy felvillanása, de például amit a mondjuk a Tufir Havattal van egy beszélgetés, ugye, amikor kiderül, amikor majdnem megölik Polt, meg akkor ugye az teljesen kimaradt az a cselekményszál, hogy azt akarják elhitetni, hogy Jessica az áruló, tehát ez például teljesen kimaradt, és ott azért neki vannak olyan jelenetei, amik úgy gondolom, hogy árnyalhatják ezt a képet, de ezt majd meglátjuk. És akkor ráfordulnék az utolsó kérdésre, hogy mit vártok a második résztől?
Jobb zenét! Könyörgöm. De miért? Tehát én nem értem, hogy lehet ennyire, tehát ez az a tipikus arab, közel-keleti zenei motivumos bonyítás, amikor először meghallom, és ez megy végig a filmen, én akkor mondtam azt a gyerekek, ez nem lesz jó film. Szerencsére történet meg, ahogyan vizuálisan felépíti az egészet, Villeneuve elment a hátán, de hogyha csak a zenét kellene értékelnem, ez az egyik legrosszabb soundtrack így arányaiban ahhoz képest, amennyi pénzt költöttek rá. Nagyon-nagyon bízom benne, hogy ez ebből a szempontból lesz egy kis előrelépés. Én, amit a legjobban várok, hogy hogyan fogja megoldani azt a problémát, hogy míg az első rész éppen expozíció miatt volt nehéz szerintem adaptálni, mégis jól megoldotta, de én azt gondolom, hogy ez a Lynch-féle verzióban is jól megoldotta Lynch, hanem az utolsó két könyvnek a tartalma, cselekménye, hogyan fogja belepréselni 2,5 órába, 3 órába, 3,5 órába, úgyhogy ne legyen túlságosan elkapkodott, mert a Lynchnél ott abban a pillanatban, hogy csatlakoznak a fremenekhez, szétesik a film, tehát gyakorlatilag nézhetetlenné válik. Hogy hogyan fog kinézni az Villeneuve-nél, nagyon kíváncsi vagyok, főleg annak fényében, hogy ott tényleg dúsgálni fogunk az akcióban, és hogy mennyire fogja elengedni ezt a jellemépítő vagy jellemfejlesztő vonalat, ami szerintem legalább annyira fontos. Tehát ott például nekem az egyik legfontosabb jelenet, és tovább nem akarok ebből spoilerezni, és ez szerintem óriási kihívás lesz a színész számára, a Timothy Chalamet számára, és jól lehetem ki a nevét? Jamis temetése. Tehát Jamis temetése az egy annyira baromi fontos jelenet, hogy azt hitelesen adják elő, mert a könyvben a zseniálisan fel van építve, hogy már tehát az az első lépés ahhoz, hogy az közvetlen környezetében lévő fremenekőt először elkezdik egy különleges egyénnek látni. Nem biztos, hogy mindenki messiánosnak látja rögtön, de az, hogy képes könnyet hullatni egy vadidegen számára, azt mondatják vele, hogy belük, hogy itt valami különleges zajlik ezzel az emberrel, és elkezdenek rá más szemmel nézni. Ezt nagyon el lehet csépelni egy temetési jelenetet, a Hollywood nagyon rosszul kezeli szerintem a temetési jeleneteket, mert nagyon hajlamos, tehát klisékhez nyúlni. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Villeneuve ezt hogyan próbálja majd elkerülni, hogyha egyáltalán törekedni fog erre. És ez szerintem rengeteg ilyen jelenetet hozhatunk tehát a könyvekből, ami kulcsfontosságú és figyelmet érdemel majd, és hogy tényleg mennyi figyelmet szentel ennek Villeneuve a helyett, hogy teljesen az akcióban menjen az egész.
És még talán azt is meg lehetne oldani, hogy mondjuk ne a Dűne könyv végénél érjen véget a cselekmény, hanem egy kicsit át lehetne vezetni ezt mondjuk a Dűne gyermekeinek az elejére, mert azt gondolom, hogy egy nagyon jó kontinuitást tudna adni ahhoz, hogyha már rögtön a következő filmben megismernénk a következő generációnak a szereplőit, és egy kicsit lehetne látni, hogy a Paul, illetve a Channing-nak a hatás az, hogyan csorog le a következő generációba is. Amit még szintén szeretnék, hogyha jó lenne az, hogy a végre igazságot szolgáltatnák a fremeneknek, és ahogy megismerjük őket, sokkal otthonosabban tudnák mozogni a köreikben, azt szerintem nagyon sokat lendítene a filmnek egyrészt a progresszivitásán is, másrészt pedig, hogy valami újdonságot tudjon mutatni a Lynch-féle, illetve a minisorozatos treatmenttel szemben.
Ezt akartam is tőled kérdezni, Péter, én ugyanis nem tudom, ismered-e az Atreides ház regényt, esetleg láttad a képregényt, nem. Tehát ott előjön ez, hogy kicsit már belelépünk az afrofuturista vonalba, tehát ott meglátjuk, hogy a fremen hogyan működik, tehát az összeszerelő üzeme, ahol összerakják ezeket a steelsuit, hogyan mondják magyarul, nem jut eszembe.
A cirkoruha.
A cirkoruhát, hogyan rakják össze, a fegyvereiket, hogyan építik, tehát hogy konkrétan ott azért nagyon high-tech cuccokat használnak ők, amit mind a fűszerből állítanak elő nagyon-nagyon aprólékos technológiával, óriási türelemmel, mert azért mégiscsak rengeteg időt vesz ez igénybe, és például az Atreides ház képregénynek azt hiszem a második vagy harmadik kötetében ez megjelenik, és maga a történetvezetés nem tetszett, de hogy ezt képileg ábrázolják, azt szerintem zseniális, hogy benne van ez az afrofuturista vonal, tehát hogy teljesen más. Szerintem ezért lesz ennyire fontos ez, ahogyan brutalista módon ábrázolták, tehát így a házaknak az architektúráját, és a fremeneknél szerintem egy sokkal otthonosabb, sokkal emberközelibb, és ez a legfontosabb, talán család közeli. Mert érted, itt egy patriarhátus uralkodik, és mindenkinek megvan a maga pozíciója a hierarchiában. A fremeneknél pedig hát azt mondanám, hogy ott is van egyfajta hierarchia, de ott teljesen, tehát az együttműködésre épül, és arra, hogy mi egy közösség vagyunk, és ez szerintem ez képileg nagyon jól lehet ábrázolni, reméljük, hogy ez így is lesz.
Hát igen, azért az tényleg jó lenne, hogyha a fremenek ábrázolását egy kicsit megtolnák egy jó irányba, de én igazából még azt várnám, amiről nem beszéltünk, de szintén tök jó lenne, hogyha a Paul szerepében ezt egy kicsit kibővítenék a messianizmust, és ennek a másik oldalát, hogy ő igazából miért nem akar messiás lenni, tehát neki nem ez a célja, hogyan sodródik ebbe bele. Tehát az egész messiás várás és ennek a dekonstrukciót én nagyon szeretném, hogyha egy kicsit jobban belemenne, mert most valahol az első rész zárásával kicsit azt éreztem, hogy nagyon a féle irányba megyünk, amik ugye azt hozta ki a végére, hogy ott Paul, mintha tényleg messiás lenne, tehát lehull az első eső az Arrakiszon, és ez szerintem nagyon nem felel meg a regény mondani valójának. Én őszintén szóval remélem, hogy a második rész az elviszi abba az irányba, ami ennek a messiás várásnak a kritikája, hogy ez jobban megjelenik majd benne.
De gyakorlatilag egy drámai Brian életét szeretnénk.
Annál igen. Hogyha nem lesz benne, hogy menjetek haza rómaiak, akkor végül is már egészen jól összejött a dolog. Úgyhogy jó. Akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma este, hogy beszélgettünk egyet a Dűnéről és az adaptációra. Még nagyon sok mindenről lehetne beszélni, ezt én is tudom, de úgy gondolom, hogy érintettünk sok jó dolgot is, meg sok olyan dolgot is, ami adaptációs szempontból kevésbé tetszett mindenkinek, úgyhogy akkor mindenkinek további szép estét, sziasztok!
Sziasztok!
Köszönöm a lehetőséget, sziasztok!